Kedves kollégánk, a mai előadás címe egy picit hangzatosnak tűnik, így legalábbis az első fele, de erre a későbbiekben majd magyarázatot adok. Az oltással kapcsolatban három témakör köré csoportosítanám a mondandómat. Ezek közül a kékkel színezett sorok az aktuális témakört jelzik. A három témakör, tehát az oltás használata, az alkalmazási területei a kertészetben. A másik témakör az oltások összeforrása, és a harmadik pedig az oltási partnerek kölcsönhatásainak részben termesztési, részben pedig biológiai alapjai. Az oltást, ha meg kívánnánk határozni, akkor lehet röviden és hosszabban is ezt a meghatározást fogalmazni. Ez egy picit részletesebb. Valójában, ha az oltásról beszélünk, akkor két komponens összenövesztéséről van szó, amelynek keretében a két komponens között olyan kapcsolat jön létre, amelynek eredményeképpen a későbbiekben együtt tudnak élni, és egy normális növényi életre alkalmas kétkomponensű egyed, úgynevezett oltvány, ugye kertészeti szaknyelvben oltványnak nevezzük ezeket a növényeket. Tehát ez jön létre. Nem csak szaporítási módszer, a kertészeti fogalomtárban általában szaporítási módszerként ismerik, majd látni fogjuk, hogy számos kertészeti alkalmazási területe van, ahol a szaporítással csak érintőlegesen kapcsolódik az oltás. Az oltást meglehetősen régen használja az emberiség. Biztos források szerint úgy lehet satszolni, hogy 5-6 ezer éve nagy valószínűséggel, de azt gondolom, hogy ennél korábbi használatra is van adat. Két olyan szerzőt mutattam be itt ezen a dián, mutatnék be ezen a dián, akik jelentősek, és hát jó 2000 évvel ezelőtt írtak már az oltásról. Az egyik ugye Vergilius, akinek a Georgica című művében nagyon szép leírásokat találunk az oltásról, gyönyörű hexameterekben, magyar fordításban is elérhető. A másik pedig Plinius, akit szintén az ókori szerzők között, nagy szerzők között szoktak emlegetni, hogy tulajdonképpen a római és görög kultúra addigi ismeretanyagát foglalta össze, és azt lehet mondani, hogy Plinius természethistóriája című művében, ugye a növényekről írott fejezetben az oltásról szinte mindent tud. Mindenfajta oltásmód, amit ma is használunk, ott leírását megtaláljuk. Azt lehet mondani tehát, hogy azóta a technikában tökéletesedtünk, illetve többet tudunk arról, hogy mi is történik, hogyan forrnak össze az oltási partnerek, illetve hogyan működik egy oltvány. A magyar szerzők közül Lippai Jánosnak 1664-ben megjelent Pozsonyi kertjéből mutatnék be néhány szemelvényt, ahol a különböző oltásmódoknak gyönyörű rajzait láthatjuk, illetve a későbbi szerzők közül igazán szép munka múlt század elejé osztrák festő rajzai, illetve illusztrációja, amelyet nemrég egy ilyen bibliofil kiadásban Ausztriában jelentettek meg. Esetleg adják körbe és nézzék meg ezt a kiadványt. Nagyon szép rajzok, művészi rajzok találhatók az oltásról és a különféle oltásmódokról. Mint említettem, alapvetően szaporítási céllal kezdték használni az oltásokat. Azoknál a növényeknél, amelyek saját gyökéren nem szaporíthatók eredményesen. Ez a fajta szaporítási célú használat ma is még jellemző. Elsősorban a díszfáknál, illetve a gyümölcsfáknál is van néhány olyan faj, ahol az alany hatása nem jelentős, illetve azt lehet mondani a díszfák esetében is, hogy talán kevésbé ismerjük az alany hasznát, és ezért mondhatjuk azt, hogy itt kizárólag szaporítási cél az, amiért az oltást használjuk. A mai kertészeti gyakorlatban az oltást elsődlegesen előnyös alany tulajdonságokkal kombinált új egyedek, oltványok létrehozása céljából használják, és erre a gyümölcstermesztésből, szőlőtermesztésből hozhatunk számos példát, elsősorban a törpítő alanyok, intenzív ültetvények, nem működőképesek ilyen alanyok nélkül, de ugyanezt el lehet mondani a szőlő esetében rezisztens gyökéralanyok használatáról, illetve a zöldségtermesztés is fölzárkózott ebbe a sorba, hiszen a dinnyénél például különféle tök fajokra szelektált és a talajbetegségekkel szemben rezisztens alanyokra oltják ma már a dinnye fajtákat fiatal magonckorban, és ezeket a palántákat telepítik a dinnye táblákba. Egy nagyon fontos alkalmazási terület a különleges növekedési formák kialakítása a kertészetben. Ez elsősorban a díszfáknál, gyümölcsfáknál kevésbé jelentős. Legyenek ezek gömbkoronájú, csüngő koronájú fák, különféle alakfák, kaktuszok oltását is itt lehet említeni. Ugye példaként néhány ilyen csüngő vagy gömbkoronájú fát itt jobb oldalon éppen a magyar Fraxinus ornus mecsek fajtának egy-egy szép példánya látható. Kaktuszok esetében a kaktuszok számára nem egészen természetes növekedési forma, de bizonyos esztétikai jelentősége van, illetve értéke van, és éppen ezért nagyon szép érdekes növényeket lehet így előállítani, vagy itt mellette egy ilyen, hát idéző érdeke, hogy mondjam, ilyen mű bonszáj jellegű fa, hiszen a faiskolások ugye mindenre képesek, amit a piac igényel. Ezt éppen Kínában sikerült Lencse végre kapni, ezt a Pittosporum tobirát, ilyen három emeletes kis bonszáj fát varázsoltak, oltóveszőket beoltottak a kellő magasságban a törzsbe, és így jött létre ez, de nyugat-európai faiskolákban, vagy a hazai kiállításokon is gyakran lehet ezekkel a ázsiai stílusú növényekkel találkozni. Azért mondom, hogy ázsiai stílus és nem igazi bonszáj, mert ezek gyárilag készülnek 5 év alatt mondjuk azt a legalábbis az hasonló minőséget, amit az igazi bonszáj neveléssel 50 év alatt lehet elérni, azt futószalagon ma már a faiskolások képesek gyártani, ha egyszer a vevő ezt kívánja, és ma az ázsiai stílusú kerteknek divatja van. Ezekhez természetesen ugye itt oszlopos növekedésű juniperus alanyokat használnak, és ezekre az ágakra pedig elterülő horizontális típusú juniperus változatokat oltanak, és ezáltal kialakul ez a kívánatos forma. Sőt, itt ebben a sarokban egy különlegességet is látnak. Ez szintén egy juniperus oltvány. Ugye a Blue Star, ez egy kis gömbkoronájú forma itt a tetején, juniperus squamata, itt pedig a Golden Carpet, amelyik egy ilyen szétterülő típus, és ebből a két fajtából egy különlegességet hoztak létre, és ugye itt kerülünk oda, ami egy picit magyarázatot ad a címre. A barokkorban kifejezetten művészi céllal és művészetnek is tekintették, egy francia szerző Legendre az oltás művészete címmel könyvet is írt a 18. században, és ugye ezeket az alakfákat a barokk kertekben ma mindenütt megtalálhatjuk, vagy legalábbis ahol sikerül ezeket rekonstruálni, és hogy ez a lant alak, ami ugye egy ilyen könyvből kivett rajz, hogy ez valóban megvalósítható, ez a diakép mellette, bizonyíték arra, hogy igen, valóban élőben léteznek ezek a fák. Hát itt az oltásnak az a funkciója, hogy például a nem átellenes állású, elágazódású hajtásokhoz, ha ott éppen szükség van rá a szimmetria kedvéért, akkor a kertész oda ágat tud varázsolni. Gazdasági jelentősége is van meglévő egyed fajtájának az átoltása, meglévő ültetvény fajtájának a megváltoztatása, ha ez ugye piacosságát a fajta elvesztette. Erre ma viszonylag gyakran kerül sor, elsősorban azért, hogy új fajtákat gyorsan ki lehessen próbálni. Így ezzel a megoldással, részleges vagy teljes átoltással az új fajtából 2-3 év alatt termő példányokat lehet nevelni, anélkül, hogy az ültetvényt újra kellene telepíteni, anélkül, hogy talajmunka, talajelőkészítés és az újratelepítéssel kapcsolatos minden növényegészségügyi probléma előjönne, a fajták hamar termőre fordulnak, és ezt értékelni lehet. Sérült részek pótlására használták régebben, ma már egyre kevésbé a kertészek áthidalás jelleggel az oltást. Itt egy rajzot láthatnak ebből a Salzburgban kiadott gyönyörű kiadványból, itt pedig jobb oldalon egy régi fekete-fehér dia felvétel, ahol egy nyúlrágás miatt sérült háncsú körtének az áthidalását végezték el oltóvesszőkkel. Ezen kívül természetesen egyéb, főleg kutatási céllal használják az oltásokat, nemesítők, magoncok reproduktív érésének a gyorsítására, illetve ami közelebb van a szaporításhoz, faiskolához, ez pedig a vírusátvitel betegségek tanulmányozása, vírusvizsgálat, ahol ugye a indikátornövény, amelyre ráoltanak a vizsgálandó fajtára, jellegzetes tünetekkel mutatja azt, hogy fertőzötte az egyed, amelyre oltották, vagy sem. Itt a képen ugye a baloldali egy fertőzött, a stem pitting és a stem growing vírusokkal fertőzött almaoltványt látnak, Malus hopa az indikátornövény, amely erre különösen érzékeny. Itt a jobb oldali kép ugyanazt az oltási helyet mutatja egy egészséges oltvány esetében. A legizgalmasabb kérdés ebben a tekintetben az, hogy hogyan is fornak össze az oltványok. Hogyan jön létre az a több komponensű egyed, amely aztán akár évtizedekig is képes élni és kiváló teljesítmény nyújtani. Ugye az oltási hely tanulmányozása adhat erre választ. Itt a jobb oldali képünkön az oltási helyet látjuk ennek a Fraxinus ornus fának. Itt jól látható az a vonal, ahol a két komponens összeforrott, és hogy mi is történik belül, azt ugye metszetekkel lehet jobban megvizsgálni. Itt szintén egy 4-5 éves alma oltványnak a szemzési helyét látjuk kívülről, különböző alanyokon és keresztmetszetben. Itt jól látható, hogy a szemremetszés helyénél ugye a két komponens nem forrott össze, viszont a fatest szépen körül folyja, körbe öleli, körül növi ezt a szemzés pillanatában már lignifikálódott fatestet, és innentől kezdve a növény a másodlagos vastagodás, illetve a kambiumgyűrű tevékenységének eredményeképpen szépen összefor. Itt egy hiányos összeforrású, még mindig nem tökéletesen összeforrott oltási helyet látunk a jobb oldali képen. A kettőn közötti lényeges különbség, hogy itt ugyanazt az egyedet oltották egymásra, tehát klón azonos az oltvány, semmi különbség nincs a komponens között, csak az oltási hely maga. Itt pedig ugye egy M9-es alanyra szemzett Jonatánnak az oltási helyét látjuk. Jól látható a fatest színében a különbség, illetve a szállítónyalábok lefutásának a vonalában igen nagyok a különbségek. Itt is ugyanezt lehet látni, egy magonc alanyra szemzett almának az oltási helye, 21 néhány éves fáról van szó, és a fatest színében jól láthatók ezek a különbségek. Ha körbeadják ezt a metszetet, ezen szintén jól látják, vagy legalábbis remélem, hogy meg fogják találni azt a pontot, ahol a két komponens találkozott. Ez egy szemzett kajszi fának a keresztmetszete, Mirobalán alanyon. Minden oltásnál, szemzésnél a kiinduló pont az, hogy a két komponenst megsebezzük, és a sebzés hatására a sebfelületen a sebzés következtében egy védekezési reakcióként kallusz képződés, tehát a seb lezárására szolgáló hegszövet kialakulása indul meg a két komponensben. Ez a hegszövet minden természetes és mondjuk a levegőn elvégzett ilyen visszametszés, itt egy idősebb fának a seb felületét látjuk, és ezek a szürkés, a peremen körbefutó szürkés sáv, ugye ez a bizonyos megfásodott kallusz szövet, amely lezárja a sebet és megvédi a kiszáradástól a növényt, másrészt pedig a kórokozók behatolásától. A különbség a oltás esetében az, hogy itt a két komponenst szorosan összeillesztjük, és ebben a viszonylag szűk, páradús, ki nem száradó, ugye ez nagyon lényeges, térben a két komponens között hasonlóképpen hegszövet alakul ki, és ennek a külső felületén ugyanazt látják, mint az előző képen, hogy ennek a kallusszövetnek a felszíne parásodik, megfásodik később ez a kallusz, és lezárja a sebet. Az izgalmas folyamatok ezek belül zajlanak a két komponens között. Ez a keresztmetszeti ábra erre próbál választ adni, hogy melyek ezek a fontosabb lépések, amelyeknek eredményeképpen a két komponens összefor. Ugye ez a kallusz előbb-utóbb kitölti a rendelkezésre álló űrt, ez a keresztmetszeti kép, ugye ez itt az alanyt, itt a jobb oldali pedig a nemes részt ábrázolja, és a kettő közötti rést ugye kitölti a kallusszövet. A kallusz felületén a roncsolt sejtek kiömlött plazmája oxidálódik, és egy ilyen nekrotikus réteget képez. Ez a nekrotikus réteg egy jó ideig még a két komponens kallusz szövetét elválasztja egymástól. Később azonban enzim működés eredményeképpen ez a nekrotikus réteg felszívódik, és egyszer csak a két komponens kallusz sejtjei egymásba nyomódnak, egyfajta kallusz hidak alakulnak ki, és a későbbiekben pedig ugye ebben a kallusz szövetben elkezdődik a kambiumgyűrű záródása. Itt láthatunk egy részletesebb keresztmetszeti képet, ugye a nemes szempajzs fölül, itt pedig az alany rész, és ugye ez a kallusz szövet, amely az alanyból képződött, ez pedig a kallusz szövet rész, amely a nemesből képződött, és itt már jól látható a két komponens közötti összekötő vonal, ez a bizonyos kambium gyűrű, amely később osztódó szövetként működik, és a későbbi xilén-floém elemek képződését biztosítja. A legkritikusabb pont az, amikor két idegen klónidegen, induljunk ki abból, hogy mondjuk körtét oltottak birsre, tehát ebben a kallusz tömegben egy birs sejt, egy csupasz sejtfalú birs sejt összetalálkozik egy körte sejttel. Mi fog történni? Ez itt az alapvető kérdés. Nyilvánvalóan illedelmesen bemutatkoznak egymásnak. Én vagyok a körte, én vagyok a birs, és aztán eldöntik, hogy hogyan tovább. Nagyjából ez a folyamat zajlik le, tehát egyfajta felismerési reakció beindul rögtön a sejtfalakon. Ebben elsősorban a lektinek játszanak szerepet, Ezek olyan glikoproteidek, amelyek a sejtfalak összetapasztását végzik. Más szakirodalmi források szerint nagyjából hasonló felépítésű anyagokról van szó, pektinekből, szénhidrátokból és proteinekből álló komplex anyag, amely kitölti, pontosabban bevonja ezt a sejtfal felületet, és ezek közötti reakciók azok, amelyek eldöntik, hogy képesek-e a sejtfalak összetapadni, és a későbbiekben a sejtektől elvárható módon együttműködni. Ebben a folyamatban úgy tűnik, hogy a diktioszómák, ezek apró sejtorganellumok, amelyek működése meghatározó, ezek mindig a nekrotikus réteg, illetve az idegen sejt oldalán halmozódnak föl. Itt a baloldali képen egy mikroszkópikus felvételt látnak, ahol ugye a nekrotikus réteggel párhuzamosan a diktioszómák fölhalmozódása, koncentrálódása megtalálható. Itt jobb oldalon pedig egy sematikus vázrajz arról, hogy hogyan is képzelik a sejtfalak összetapadását. A két sejt, sejtfala, ugye ez a sötét sáv, és a közötte levő űr pedig ugye a pektinek töltik ki. Ez a köztük lévő űr bizonyos pontokon előbb-utóbb elvékonyodik, ugye egyre szorosabb az adhézió a sejtfalak között, és a endoplazmatikus retikulumnak bizonyos elemei egy-egy ponton koncentrálódva a sejtfalak elvékonyodott részén keresztül előbb-utóbb összekapcsolódnak, tehát gyakorlatilag egyfajta sejtplazma kapcsolat alakul ki a két komponens között. Ez természetesen a későbbiekben nagyon fontos elem, hiszen ezáltal a két komponens között anyagcsere, sőt, nagy valószínűséggel akár genetikai információt hordozó anyagok cseréje is megtörténhet. A kallusz tömegben a kambiumgyűrű záródása az azon múlik, hogy a kalluszban a hormonok irányításával előbb-utóbb bizonyos sejtek merisztématikus aktivitást mutatnak, és kialakul egy végleges kambiumgyűrű. Nagyon lényeges az összeforrás szempontjából, hogy a két komponens egyes szövettájai hogyan illeszkednek az oltás összeforrása, illetve az oltás összeillesztése során, ahol a kambiumgyűrű közvetlenül találkozik, vagy legalábbis közel van egymáshoz, sokkal könnyebben zajlik le ez az irányító folyamat. A későbbiekben pedig ugye az edényaláboknak a kialakítása az, amely meghatározó jelentőségű. Itt elsősorban a xilém és a floém sejtek képződése az, amelyet a kambium irányít, részben a kambium és a floém által szállított hormonok segítségével, részben pedig az úgynevezett homeogenetikus indukció által irányítva. Ez azt jelenti, hogy amelyik oldalra ugye a kambiumból új sejtek képződnek, ezek parenchimatikus jellegű sejtek, még nem differenciálódtak egyetlen irányba sem, de a szomszédos sejtek, ha az a xilém oldalon képződik, akkor nyilvánvalóan az ott lévő sejtplazmát tartalmazó xilém sejtek bizonyos irányító szerepet játszanak a további differenciálódásban, és ugyanezt lehet elmondani a floém oldalon is. Önmagában a kallusz megfásodhat és képes összetartani a komponenseket, viszont ha az edényalábok nem alakulnak ki normálisan, akkor ezek viszonylag könnyen letörnek egymásról, és a két komponens szétválik. Ott éppen egy kajszi oltványt, itt egy dióoltványt láttunk, ahol normális edényaláb differenciálódás nem ment végbe. Kajszinál nagyon gyakori, hogy az edényalábok között parenchima szövetek maradnak. Itt egy 14-15 éves kajszifának a elvált oltási helyét látják, nézzék meg, adják körbe. Teljesen sima felülettel vált el a két komponens. Noha a két komponens hosszú időn keresztül együtt élt és növekedett, elsősorban mechanikai hatásra történik ez a leválás. Erős szél, manapság gyakori, ugye inkompatibilis kombinációkat oltanak együtt, és az erős szél szinte lefújja a nemest az alanyról. Itt láthatunk egy ilyen idősebb fát, amely csak részben mutatott ilyen inkompatibilis összeforrási hiányosságot. Az utolsó témakörünk, hogy hogyan is zajlik az oltási partnerek kölcsönhatása, mi ennek a termesztési jelentősége és mik a biológiai alapjai. Itt azt lehet mondani, hogy mintha ellentmondásban volna a két tényező egymással, tudnélik az alanynemes kölcsönhatások és az alany használat azon alapszik, hogy a komponensek genomja alapvetően nem változik meg. Tehát ha egy Golden Delicious almát ráoltunk bármilyen alanyra, az Golden Delicious marad, és fordítva egy rezisztens szőlőalany vagy egy rezisztens almaalany nem változik meg, és ezáltal a több komponensű egyed a partner új tulajdonságaival gazdagszik. A másik viszont nagyon lényeges elem, hogy az együttélés következtében az oltási komponensek anyagcseréje módosul, és ezen módosulások eredményeképpen aztán a nemes és az alany fenotípusában is bizonyos tulajdonság módosulások következnek be, sokkal többet ismerünk természetesen a nemes oldaláról, és kevesebbet az alanyokéről. Ma azt lehet mondani, hogy a méretszabályozás, növekedés, növekedési erély, morfológia, habitus vonatkozásában a nemes fajták terméshozásihez, főleg gyümölcstermesztésben igen jelentős, terméshozási tulajdonságainak a módosításában, a fenofázisok, egyedfejlődési fázisok befolyásolásában az alanyok jelentős szerepet játszanak. Azokon a területeken viszont, ahol nem a faj termőhelyi optimumába telepítik az ültetvényeket, ott viszont a termőhelyi tényezőkhöz, abiotikus, illetve bioitikus stressz tényezőkhöz való alkalmazkodás szempontjából ma nélkülözhetetlenek az alanyok. Azt lehet mondani, hogy a modern gyümölcs- és szőlőtermesztésnek még ma is nélkülözhetetlen eszköze az alanyhasználat. Melyek azok a főbb csoportok, amelyek élettani tényezők, kölcsönhatások, amelyek ezeket az alany-nemes kölcsönhatásokat, illetve módosulásokat kiváltják? Az egyik ugye a korrelációs egyensúly, tehát az egyes szervek, itt éppen a gyökér és a korona arányos fejlődése ezen alapszik, tehát egy nagy korona nem képes kialakulni egy pici gyökéren és fordítva, tehát a növény szervei egyfajta korrelációs egyensúlyba kell, hogy legyenek. Nagyon lényeges az, hogy az oltással két különböző anyagcsererendszert kapcsoltunk össze, és ezeknek itt a fás növények esetében ugye az alany a gyökeret, illetve a törzs egy részét adja, a koronát pedig ugye a nemes, ott zajló anyagcsere folyamatoknak eltérő lehet a dinamikája, eltérő lehet az intenzitása, és ez bizony megjelenik az oltási partner növekedésében, fejlődésében. Nagyon lényeges elem, hogy az oltási helyen, az összeforrási pontokon, és ha ugye összehasonlítjuk a normális összeforrást mutató, vagy az inkompatibilis kombinációkat, akkor jól látható, hogy igen, az oltási helyen jelentősen megváltozhat a translokációs képessége a törzsnek, illetve a szállító nyalábuknak. Ki kell emelni a hormonok szerepét a fás növények esetében, különös jelentősége van annak, hogy bizonyos hormonok a gyökérben képződnek, hatásukat viszont a koronában fejtik ki, és fordítva, ugye az auxinok a hajtáscsúcsban képződnek, de az egész oltvány növekedését meghatározzák. Genetikai információ átvitele is elképzelhető elsősorban azokon a pontokon, illetve azokon a sejteken, ahol élő sejt, plazmát tartalmazó sejtek kapcsolódnak össze, és hát természetesen zavaró, gátló, klónidegen anyagcsere termékek is megjelenhetnek. Csak néhány példát, itt ugye törpealanyokra jellemző például, hogy intenzívebb a tápelemfelvétel, vagy akár a teljes tápelemhasznosulás, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy a tápelemhasznosulás részben a növekedéssel is összefügg, hiszen a törpealanyra oltott fákon sokkal kisebb vegetatív tömeget kell fölnevelni ahhoz, és tápelemekkel ellátni, ahhoz a nagy terméshez, amit ezek képesek adni, tehát itt tulajdonképpen a vegetatív és a generatív szervek közötti testtömeg arány, különbség az, ami jelentős. A xilémtranszportban erős növekedésű alanyok szárkeresztmetszetében általában nagyobb a trahealumen, vagy, mint ahogy itt láttuk, bizonyos inkompatibilis kombinációkban az edényalábok lefutása zavart, eltömődhet. Itt éppen a képeken cseresznyealanyokat látunk. A legnagyobb trahealumen felületet a medgyeknél lehet találni. A vadcseresznyére jellemző a nagyszámú és viszonylag nagy felületű, tehát nagy vízszállításra képes trahea szerkezet, még a törpealanyoknál az erősen lignifikálódott, eltövődött edényalábrendszer, amely egy jóval kisebb mértékű tápelemszállítást eredményezhet. Itt ugye a már említett alma összeforrási hiányossága jobboldali képen jól látható, hogy spirális, zavart, lefutású trahea elemek természetesen nem képesek ugyanolyan tápelemszállításra. Ugyanez érvényes a floém esetében is, a bazipetális transportban akár zavarok, illetve a transportnak a sebessége megváltozhat különböző alanyok összeoltása esetén. Itt ugye az erős növekedésű M11-es, M7-es, illetve az M9-es alanyoknál mintegy egy negyedére csökkent a floém transport sebessége. Az auxinok, citokininek nagyon lényegesek az elágazódás, a rügyek kihajtásának a szabályozásában, tehát itt részben a korona habitus befolyásolása látszik szabályozó elemnek. A másik ilyen hormoncsoport a gibberellinek, illetve az abszizinsav. A gibberellinek elsősorban a juvenilitást fokozzák, az abszizinsav pedig a sejtek előregedését. A gibberellinek injektálásával erősíteni lehet még a törpealanyú fáknak a növekedését, és fordítva az abszizinsav törzsbe injektálása pedig csökkentette az erős növekedésű fáknak a korona méretét és a növekedését. Itt egy nagy valószínűséggel ezzel összefüggő jelenségről van szó. Jól ismerjük az almánál a törpítő hatású alanyokat. Ha nincs megfelelő fénykitettség a telepítéskor, ha túl mélyen telepítjük, elveszítjük a törpítő hatást. Nagy valószínűséggel ebben az előregedő gibberellin abszizinsav egyensúlyban van ennek a tényezőnek szerepe, illetve közreműködése. Említettük az oltási inkompatibilitást. Tulajdonképpen akkor lép föl, ha a két komponens anyagcsere rendszerek között oly mértékű a különbség, hogy az oltási partnerek a kölcsönhatásokból adódó változásokhoz bizonyos anyagcsere modifikációval, amelyre minden anyagcsere rendszernek van egyfajta szabadságfoka, ha nem képesek erre reagálni, ilyenkor diszfunkciók lépnek föl az anyagcserében, és ez előbb-utóbb inkompatibilitáshoz vezet. Tulajdonképpen az összeforrás teljes folyamatában a nekrotikus réteg lebontásának a hiánya. Kontaktzóna nem képes felismerni, elfogadni egymást a kontaktzónában, a két komponens kallusz sejtjei, illetve az új képződött sejtek differenciálódása nem normális. Nem kielégítően fejlődnek, nem kielégítően funkcionálnak az összekapcsolódó anyagcserét biztosító edényalábok, illetve ha a két komponens között akár a fa élete későbbi idejében bármifajta stressz hatásra zavarok keletkeznek, ilyenkor oltási inkompatibilitás léphet föl. Itt a már említett differenciálódási zavarokra látunk példát ezeken a képeken. És nem feledkezhetünk meg a vírusokról sem, bizonyos vírusok okozhatnak inkompatibilitást. Ez részben ugye összeforrási zavarokban jelentkezik, mint a stempitting és a stempgrooving vírus esetében, vagy bizonyos növények egyfajta hiperszenzitív reakcióval védekeznek a behatoló vírusokkal szemben, úgy, hogy saját sejtjeiket pusztítják el. Ez viszont, ugye, ha fertőzött a nemes vírussal, ami gyakran előfordul például a nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus, illetve a Prundtvarp vírus esetében, a két vírus együttes fertőzése a pollennel, ugye a virágon keresztül, nekrotikus réteg kialakulását eredményezi, például a törpe csepp lesz megy alanyra oltva a cseresznyefákat, és ez egy inkompatibilitási reakciót jelent. Itt látunk a képeken erre példát, amely akár ugye a fának a pusztulásához is vezethet. Összefoglalva tehát az elmondottakat, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a fás növények oltásforradása nem egy egyszeri lezárható folyamat. Ahogy folyamatosan vastagszik a kambium működésével, újabb és újabb sejtek képződnek, ezeknél ez a felismerési, elfogadási reakció, a későbbi normális együttműködés, differenciálódási folyamatnak folyamatosan végbe kell mennie. Ha itt bármilyen zavar keletkezik, akkor az összeforrás nem lesz tökéletes, és természetesen ez előbb-utóbb a fán egy sínylődő, pusztuló fát, illetve a fának a halálát eredményezi. Lényeg tehát, hogy csak kompatibilis partnerek képesek környezethez alkalmazkodni, képes és nagy teljesítőképességű egyedeket létrehozni. Ha egy jó példát szeretnék hozni erre, az oltás az olyan, mint egy jó házasság vagy egy jó partner kapcsolat. A partnereknek minden pillanatban szinte meg kell erősíteni ők egymást az együttműködési készségben, és ha ez működik, akkor lesz teljesítőképes ez a házasság vagy partner kapcsolat, illetve maga az oltás és az oltvány élete is. Köszönöm a figyelmüket.